A kormány ismét otthonteremtési hitelprogramot indít. A 30 milliónál olcsóbb új és maximum 15 milliós használt lakás vásárlásához szükséges forinthitelre az összeg körülbelül egyharmadára kamattámogatás biztosít. És újraindul a gyermekek után járó lakásvásárlási támogatás, amelyet nem kell visszafizetni. A kamattámogatott forinthitel feltétele egyébként a munka és a gyermek. A 180 perc vendége Orbán Viktor miniszterelnök. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is!
Az látható, ha áttekintjük az új otthonteremtési programot, hogy megpróbálták kiküszöbölni a korábbi hibákat, a korábbi gyermekbetegségeket, hogy kizárják a hiénákat, hogy a mélyen áron alul értékesített lakásokhoz ne lehessen kamattámogatott forinthitelt fölvenni, a bankok rossz adósaikat jó adósokra tudják cserélni, tehát tanultak a korábbi hibákból.
Kétség kívül voltak visszaélések, különösen a szocpó rendszert illetően, és ez széles körben visszatetszést is keltett. Én rendeltem egy kutatást, ami arról szólt, hogy az emberek ezt az intézményt, amit szociálpolitikai támogatásnak nevezünk, vagyis hogy gyermekek után, illetve vállald a gyermekek után lakástámogatást, vissza nem térítendő lakástámogatást lehet kapni, ezt szimpátiával fogadják el a visszaélések ellenére, mármint amik történtek. És egyértelmű volt, hogy az ország elsőprő többsége úgy gondolja, erre szükség van. Tehát ezért vissza is hoztuk.
Ezt most közvetlenül rendeltem.
Igen.
Hát, program összeállítása.
Nézd, minden döntés előtt többfajta vizsgálatot el kell végezni. Az egyik az az ész vizsgája. Tehát tanulnunk kell a korábbi hibákból, és ki kell javítani azt, ami korábban rossz volt. Ez egy szakmai kérdés. De másfél azt is tudni kell, hogy az emberek egyébként egy-egy intézkedést, egy-egy korábbi tapasztalat alapján kialakított álláspontjukat figyelembe véve igazságosnak, kívánatosnak tartanak-e valamit, vagy nem. Mert hogyha egy adott formában nem tartanak valamit kívánatosnak, de a célt igen, akkor egy másik formát kell találni, ez a kormány dolga. Ugye mi egy folyamatos konzultációra építjük a kormányzást. Nekem az az érzés sem van, én abban azzal a magabiztossággal, kellő szerénység melletti magabiztossággal irányítom a kormány munkáját, hogy közvetlen kapcsolatban állok sok száz ezer emberrel, amit nemzeti konzultációk formájában működtetek is. Tehát nagyon jó érzés azt föltételezni, hogy a legtöbb fontos kérdésben nagyon sok száz ezer időnként milliónyi ember támogatása ott van egy-egy döntés mögött. Így azért sokkal könnyebb kormányozni. De az igazán érdekes kérdés szerintem a részletkérdéseken túl inkább az, hogy amikor ilyen súlyos válság és vihar tombol az európai gazdaságban, akkor értelmes dolog egy kormány részéről szocpolt újraindítani, és a fiatalok számára otthonteremtési támogatást nyújtani.
Ez hát vagy legalábbis mekkora mértékben, mit bír el a költségvetés, ugye így tehető talán fel
a kérdés. Hát úgyis föl lett, tehát a költségvetést mi alakítjuk, tehát azért mindig vannak költségvetési korlátok, természetesen az eszközök sosem korlátlanok, mindig van egy takaró, aminél hosszabb, vagy hosszabbra nem tudunk nyújtózkodni, de azért egy költségvetés megalkotásánál sem a korlátokból kell kiindulni, hanem a saját céljainkból. Tehát a legfontosabb dolog az, legalábbis én így próbálom az ország életét irányítani, hogy mi magyarok mit akarunk a következő évben, milyen céljaink vannak, és ahhoz kell költségvetést csinálni, ha szabad ezt a is furcsa magyar szót itt bevezetnem, én csak célköltségvetéseket terjesztek a parlament elé. Tehát az nem egy szokásos évi gazdálkodási terv, hanem olyasmi, aminek mindig van célja. Meg is jelöljük a törvény elején, mi az a 3-4-5 cél, amire mi magyarok közösen a következő évben vállalkozni fogunk, és amit szolgál ez a költségvetés. Na de visszatérve a kiinduló pontra. Tehát az én, illetve a mi, tehát a kormányzati álláspontunk az az, hogy minden vihar elmúlik egyszer. Ennek a válságnak is egy-két éven belül vége lesz. Az igazi kérdés az az, hogy a válság után mire lesz képes Magyarország. És ezért a válság ideje alatt, amikor persze elsőbben mindent meg kell védeni, meg meg kell tartani, ami van, hogy ne sodorja le a szél a fedélzetről, meg a hullámverés. Tehát most mindent tartanunk kell, már gondolkodnunk kell azon, és már be kell vezetni olyan intézkedéseket, amelyek majd a válság után teszik versenyképessé Magyarországot. A magyar gazdaság például nem lesz versenyképes egy robosztus, életerős, izmos építőipar nélkül. És most azt látjuk, mert majd magyar gazdaság olyan, hogy az építőipar tudja felszívni a legtöbb munkaerőt. Anélkül nincs jelentős gazdasági növekedés. És ma azt látjuk, hogy folyamatosan esik vissza az épített és felújított lakások száma. Tehát nekünk egy olyan politikát meg kell most indítani, ami egyfelől jó az embereknek, másfelől jó a gazdaságnak, a szocpol, illetve az otthonteremtési támogatás.
Tehát néhány éves kifutása van a programnak, másképpen akkor teljesít jól a program, ha néhány éven belül többen jutnak lakáshoz, és az építőipar is megmozdul. Hát valóban, ahogy mondja, mondjuk az építőiparnak van honnan megmozdulnia.
Hát nézze, nekem van az a szerencsés helyzetem, hogy nem most kezdtem ezt a szakmát. Tehát én már indítottam, az a kormány, amit én működtettem korábban, már indított otthonteremtési programot, csinált szocpol politikát, adott a fiatalok számára kamattámogatást forintban. Tehát egészen 2002-ig, amíg el nem vesztettük a választást, addig Magyarországon egy fölfutó ágban volt a lakásépítés és a fiatalok lakáshoz jutása is. Ezért pontosan tudom, hogy mennyi idő kell a fölfutáshoz. Tehát azért magabiztosan mondhatom azt önnek, hogy egy 6-12 hónap kell, amíg a program nekiindul és fölfut. Az igazi eredmény 2-3 év múlva várható. Már 98-ban is az volt a mi politikánk, hogy legalább évi 30, de inkább 40 ezer lakásra volna szükség. Ma 20 ezer alá fogunk esni pillanatok alatt.
De ha már említi a 10-12 évvel ezelőtti programot, ha kettőt összevetjük, ami igazán szembeötlő, a programok mértéke. Volt olyan év az első Orbán kormány idején, hogy 250 milliárd forintot mozdított meg ez a lakásprogram. Most 6,5 milliárd forintról beszélünk. Ez egyébként egy becsült kiadás, jövő évi kiadás, becsült, vagy egy maximált összeg?
Nem, ez egy becsült kiadás. Mi úgy látjuk, hogy a családok mai gazdasági helyzete mellett ez az a költségvetési összeg, amit a családok reálisan be tudnak vonni. Sokkal több pénzről beszélünk, mert ez jelent kamattámogatást és jelent szocpolt. Na de csak kamattámogatásból és csak szocpolból még nem állnak a falak, és nincs fedél az ember feje fölött, tehát saját erőt is, vagy hitelt is meg kell mozdítani, tehát ez egy jóval nagyobb összeg. De mire majd ez a program fölfut, és a családok képesek lesznek igénybe venni, el fogjuk érni azt a szintet, amelyet korábban elértünk.
De mi történik akkor, ha többen lesznek jogosultak ennél a keretnél, többen jelentkeznek és jogosultak is lesznek, akkor akár bővülhet a keret?
De akkor örülni fogunk. Tehát most azért becsültük így a kiadásokat, mert így ítéltük meg a magyar családok teherbíró és tehervállaló képességét. De ha többre vállalkoznak, boldogok leszünk, örömmel segítünk.
Az Európai Bizottság egyébként vizsgálja a kamattámogatás részleteit. Itt ugye az a kérdés, hogy ez az állami beavatkozással nem jutnak-e Magyarországon túlzott versenyelőnyhöz a bankok. Ez egy formális döntés? Nem lett volna jó kivárni ennek a végét, és utána elindítani a programot?
Lehetett volna úgy is, de egy komoly programot jobb úgy elindítani, hogy a kontúrjait, a körvonalait mindenki látja. Tehát én nem egy intézkedést akartam bejelenteni, hanem arról akartam beszélni elsősorban a fiataloknak, hogy nem természetes dolog, hogy az első reflex az, hogy hogyan tudunk elmenni Magyarországról, és hogyan tudunk a magyarnál jobb fizetést kapni valahol máshol. Nem normális dolog az, hogy egy fiatal úgy gondolkodik a jövőről, hogy úgysem tudok önálló otthont teremteni. Azt akarta a kormány üzenni ezzel az intézkedéssel, illetve ezzel az otthonteremtési tervvel, hogy Magyarországon van, és lesz élet, és lesz lehetőség a fiataloknak, itthon is tervezzék a jövőjüket.
A gyermekvállalásban is segíthet egyébként ez a feltétel, amit meghatároztak, mert ha most az imént elhangzottakhoz, ha csatlakozom, a fiatalok jó jövőt terveznek maguknak, ugye sehol nem terveznek annyi gyereket például, mint Magyarországon, aztán az Európai Unióban sajnos rekorderek vagyunk abban a mértékben, hogy ehhez képest nálunk születik a legkevesebb gyerek, tehát nyilván ez a cél is megfogalmazódott, amikor összeállították
a feltételrendszer. Ez most egy másik, ez a néhány gondolat, amit ön most is elmondott, ez egy másik fontos összefüggés felé vezet bennünket. Ez az összefüggés pedig úgy hangzik, hogy ilyen nehéz időkben, mint amitől most az európai gazdaság szenved, hogyan kell gondolkodni a teendőkről. Ugyanis válság idején a tankönyvi elméleti megoldások általában nem működnek. És én nagyon gyakran hallok is milyen közgazdász elméleti kritikát, hogy a tankönyvekben mi van, meg ha valamit csinálunk, akkor miért nem lehet egy másik dolgot csinálni, a tankönyvek szerint azt nem lehet. De az én tapasztalatom az, hogy válság idején borulnak a tankönyvi tételek, általában az elméleti megfontolásokat háttérbe kell szorítani, azok inkább bénítanak bennünket, gúzsba kötnek bennünket, és ilyenkor nagyon gyakorlatias módon kell gondolkodni. Tehát a mi gazdaságpolitikánknak is a lényege a gyakorlatiasság. Márpedig a dolog az úgy fest, hogy van egy válság, van egy óriási fizetéskülönbség Nyugat-Európa és Magyarország között, meg itt vannak a fiataljaink, akiket itthon szeretnénk tartani, ehhez munka kell, ehhez kell nekik lakás, és szeretnénk, hogyha a gyermekvállalással kapcsolatos reményeiket és terveiket Magyarországon be tudnák váltani. Ehhez nem elmélet kell, hanem lakás, munkahely és a gyerekvállalás támogató politika. Hát én most a 90... Ha szabad még egy kitérőt tennem. Ugye nem ez az első válság, amit kormányfőként kell valahogyan átvészelnünk, vagy nekem átvészelnem, illetve ezt a munkát végeznem. És én emlékszem, hogy is volt 98-ban, rögtön a kormány alakulása után összeomlott az orosz gazdaság. A piacok egy része elveszett, és megrázta a világot egy nagyon komoly válság. És akkor emlékszem, hogy a Járai Zsigmonddal, Surányi Györggyel hármasban leültünk, és kitaláltunk egy válságkezelő politikát, ami működött. Vagy hogy még régebbre menjek vissza, én már parlamenti képviselő voltam 1990-ben is, és 90 és 92 között eltűnt Magyarországon 1,5 millió munkahely. Na, az válság volt. 1,5 millió munkahely tűnt el az emberek lába alól 2 év alatt. Tehát azt kell mondanom, hogy a mai kormánynak az a szerencséje azért kétségkívül megvan, hogy végigélt már parlamenti képviselőként, ellenzékként, vagy kormányzati tényezőként nagyon súlyos válságokat. Ezért ezekre a kérdésekre, hogy inkább gyakorlat, mint elmélet, hogy a válság közben készülni kell a jövőre is. Ezek megélt tapasztalatok, amiket most kamatoztatni tudunk.
Ezeket a mondatokat egyébként feladatul adta például a Gazdasági és Társadalmi Tanács alakuló ülésén is. Nekik is lesz majd, gondolom, egy-két gondolatuk, egy-két szavuk ehhez, hogy hogy lehet nem ortodox módon kezelni ezt a válságot, annak a magyar részét. Ha beszélünk erről az alakuló ülésről és az ott elmondott beszédéről, ugye itt az az érdekes, hogy itt kibővült a munkavilágát érintő egyeztetés. A korábbi érdekegyeztető tanács feladatait is átvette a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács, és új meghívottak ültek az asztalnál. A tudomány és a történelmi egyházak képviselői mellett sokan mások megtalálták a helyüket ezek az új emberek ebben a párbeszédben?
Hát úgy érzem, hogy igen, bár kétségkívül még mindenkinek vannak mindenfajta extra igényei, inkább szervezetiek, mint személyek, tehát azért a szakszervezetek meg a munkaadók szeretnék, hogyha valami kis albizottságban, azért inkább az ő bevonásukkal lehetne egy-két konkrét kérdésről tárgyalni, ami kevésbé fontos másoknak.
Ami gyakorlatilag az érdekegyeztető tanácsot jelenti.
Igen, de azt már szereplőkkel. Igen, de azt már azért mindenki elfogadta, vagy legalábbis megbékélt vele. Ha meg nem is békét, legalább tud vele együtt élni, hogy ideje volt, hogy Magyarország átálljon a nyugat-európai érdekegyeztetési rendszerre. Nagyon érdekes dolog, hogy Magyarországon rendszeresen a háromoldalú egyeztetésnél nyugat-európai példákra hivatkoztak, de amikor az ember ezt a fölszint megkapargatta és közelebb jutott a valósághoz, akkor látta, hogy nyugaton nem ezek a rendszerek működnek. Nyugaton sokkal inkább az a rendszer működik, amit most hoztunk létre. Amin belül lehetnek mindenfajta albizottságok, tehát én nem szeretném, hogyha úgy érezné bármelyik szereplője a társadalmi párbeszédnek, hogy neki nincs, nem áll rendelkezésre olyan fóruma, ahol kellő súllyal tudná elmondani azt, amit akar. Ez több munkát jelent a mi részünkről, de hát Istenem, majd több albizottságot fogunk működtetni. A múlt korjában, hogy mondjak egy másik példát, már járt nálam az a két szakszervezet és az a két munkaadó, akik elsősorban a magánszektorban érdekeltek, és ők is valami fajta informális, de rendszeres egyeztetési lehetőséget kértek. Ez is része a nemzeti konzultációnak, tehát ez előtt is teret kell nyitni.
De nem lesz nehezebb a munka a végeredmény szempontjából, ha sokan ülnek az asztalnál, nehezebb lesz megállapodásra jutni egy konkrét kérdésben. Ön mondta azt, hogy mindenkinek saját nézőpontja van. Hát nyilván érvényesíteni is szeretnék.
Igen, de ez nem baj. Hát vagyunk 10 millióan ebben az országban, van itt legalább 10 millió nézőpont, mégis valami egységes akaratra meg kormányzásra, a döntésekre kell jutni, nem olyan vészes dolog. Ez az a fontos, hogy néhány kérdésben megingathatatlan egyetértés legyen. Én két ilyen kérdést tettem ott föl, és úgy láttam, hogy létre is jött vagy legalábbis nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy létrejöjjön egy megállapodás ez ügyben. Az első, hogy nem lehet a magyar gazdaságpolitikát megszorításokra építeni. Tehát én elmondtam, hogy visszautasítok a leghatározottabban minden megszorításra irányuló gondolkodást, illetve igényt, mert a megszorításoknak az a tragikomikus sorsa volt Magyarországon, hogy azt ígérték, hogy most egyet szorítunk a nadrágfiúon, azt kibírjuk, és utána majd ismét tudunk normálisan levegőhöz jutni. De nem ez történt, hanem az egyik megszorítást követte a másik megszorítást, a másodikat, a harmadikat, tehát nem volt vége. Ebből jól látszik, hogy ez egy rossz politika. Tehát Magyarországnak nem az a baja, hogy időnként valami hibát követel, és akkor egy megszorítással azt helyre kell hozni, hanem az a baja Magyarországnak, hogy néhány dolog egész egyszerűen rosszul van megszerkesztve. Ezért Magyarországnak nem megszorítania kell, hanem átépítenie kell, átszerveznie kell, meg kell újítani olyan területeket, amelyek rosszul működnek. Azért működnek rosszul, mert egyébként újra és újra adósságot termelnek. Ezért mondtam a gazdasági tanács szereplőinek, hogy abban értsünk egyet, hogy azt a pénzt, amit elköltünk, azt előbb vagy utóbb meg kell keresni. És miután az előző kormányok elköltötték a pénzt, most utólag nekünk, akik ott ülünk az asztal körül, illetve a 10 millió magyar embernek, meg kell keresnünk azt a pénzt, amit korábban elköltöttek, úgyhogy közben ne verjük magunkat újabb és újabb adósságba. Ezért át kell szervezni az országot, és én abban arra kértem őket, hogy ebben a megújításban, átszervezésben működjünk együtt, és legyünk egymásnak partnere. A másik fontos dolog, amiben egyetértés volt, az pedig az, hogy a kormány igenis törekedjen arra, válság ide, válság oda, tankönyvek ide, tankönyvek oda, hogy minél több ember menjen vissza a segélyvilágából a munkavilágába, és ha a piac nem tud munkát adni az embereknek, akkor az állam szervezzen start munkaprogramokat, és 2012-ben legalább 200 ezer embert vigyünk vissza a segélyvilágából a start munkavilágából.
De látja, ön is azt mondja, hogy ezekről a kérdésekről nem is volt vita. Tehát a gazdasági és társadalmi tanács szereplői elfogadják ezeket a tételeket, sútba dobják a tankönyvet, viszont azt mondják, hogy nem fogják tudni kigazdálkodni a megemelt minimálbér összegét. Ehhez 100% támogatást kérnek. Megnyugtatja őket persze ez a hír, hogy lesz valamiféle kompenzáció, csak egyelőre nem ismertek a részletek.
Hát sok minden ismert azért. Tehát, ha minimálbérről beszélünk, ugye ma az 78 ezer forint. Amikor megalakult a mostani kormány, akkor volt néhány cél, amit magamnak fölírtam egy papírra, hogy én személyesen mikor lennék elégedett 4 év múlva a munkánkkal. És az egyik ilyen skic vagy följegyzés az volt, hogy lehetetlen dolog, hogy ne vigyük a 100 ezer forint közelébe a minimálbért, 78 volt. Már most is emeltük, még ennél ez alól, tehát alacsonyabb szintről indultunk. És most az idei évben, bár kétségkívül nagyon sok vita lesz arról, hogy hogyan kompenzáljuk, és így tovább, most talán át tudjuk törni a 90 ezres határt.
Akkor ez a cetli hát még egy darabig szükséges lesz.
Hát hogy, de van is még időm azért. Tehát a dolog az úgy fest, hogy ha egyetértünk abban, hogy a minimálbért emelni kell, akkor innentől kezdve csak technikai kérdés. Igaz, nem egyszerű, de technikai kérdés, hogy hogyan kell a gazdaság teherbíró képességével összeegyeztetni a minimálbér és általában a béremelések iránti igényt, mert Magyarország egy szegény ország, ahol keveset keresnek az emberek. Ha összevetem európai tekintetben a mi jövedelmi viszonyainkat, akkor szegény ország vagyunk, és a bérből és fizetésből élők jóval kevesebbet keresnek, mint amit a munkájuk egyébként ér. Ennek számos oka van, az egyik az, hogy az előző kormány idején nyakig elagosították, vagy a szánkig eladósították Magyarországot, és most azért dolgozunk, hogy másnak visszaadjuk a pénzt, és ez szegényé teszi az embert, ugye amíg az ember adós, addig mindig másnak dolgozik. Ha az a pénz, amit ma másnak odaadunk, itt tudna maradni az országban, akkor mindenki sokkal többet kereshetne. Arra érdemes gondolni, hogy az összes befizetett jövedelemadóknak kb. A 70%-át azt ma a korábbi fölvett és rosszul elköltött hitelek miatt egész egyszerűen oda kell adni azoknak, akik korábban a pénzt adták. Nekik dolgozunk, nem magunknak. Tehát ezért én arra szeretnék törekedni, hogy az államadósság csökkenjen, a minimálbér és általában a bérek növekedjenek, úgyhogy közben a gazdaság versenyképessége pedig ne romoljon. Na, ezek azok a szempontok, amiket össze kell egyeztetni, és itt merülnek föl komoly technikai kérdések, de nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megegyezzünk a munkaadókkal, a munkavállalókkal, és a kormány is benne legyen ebben a megállapodásban. arról, hogy hogyan kell a megemelt, jelentősen megemelt minimálbér miatti terheket részlegesen, illetve bizonyos területeken teljes egészében ellensúlyozni a kormányzatnak. Jól állunk ebben.
De ennek nagyjából akkor a forrása azt tudott, ugye? Tehát ez az átlag fölött keresőknél megmaradó fél szuper bruttó, ami kb. Egy 100 milliárd forintos összeg. Tehát ez már, nagyjából a forrás.
Ez már nagyon technikai nyelv nekem. A forrás az az, amit a magyar emberek előállítanak, amiért megdolgoznak, amit megtermelnek Magyarországon 2012-ben. Aztán hogyan, kitől, hova kell csoportosítani, ezek bonyolult és fontos kérdések, de a legfontosabb, hogy a magyar gazdaság forrása 2012-ben az a mi közös munkánk.
De arra válaszoljon még röviden a gazdasági tanács filozófiájához, napirendjéhez, hogy mikor lesz a következő ülés? Ugye évente minimum 4-szer ülésezni kell a gazdasági tanácsnak. De hát gondolom, hogy ennél több ülésre lesz szükség, hogyha az összes napirendi ponton végig akarnak menni, csak ami ebben a beszélgetésben elhangzott, már több munkát ad a gazdasági tanácsnak, mint a 4 ülés. Mikor lesz a következő, és körülbelül mik a legsürgetőbb kérdések?
De több szinten, tehát több szinten is létrejönnek majd egyeztetések. Tehát most egy új rendszert üzemelünk be. Ennek a tetején van, ha úgy tetszik, az a tanács, amiről most beszélgetünk. De alatta mindenfajta albizottságok, meg ágazati egyeztetések is létrejönnek. Én személy szerint szeretném, ha helyet tudna jutni a magyar gazdaság oda, hogy egy-egy ágazatra vonatkozóan az ágazaton belül dolgozó munkavállalók, munkaadók az állam szükség szerinti részvételével ágazati bérmegállapodásokat, sőt ágazati keretmegállapodásokat tudnának kötni. Tehát ez most még nem látszik, mert most mindenki csak erre a nagy tanácsra figyel, de alatta szorgos hangyamunka is folyik, aminek eredményeképpen reményeim szerint sok ágazati megállapodás jön létre, több kiszámíthatóságot és nagyobb biztonságot eredményezve a munkavállalók számára.
Azt mondja, hogy a gazdasági tanács ülései is, az ott megfogalmazott gondolatok is eszköz kell, hogy legyenek arra, hogy Magyarország készen álljon arra, amikor véget ér a vihar és véget ér a válság.
Igen, én azt úgy fogalmaznék, ha megengedő, hogy 2014-re, de lehet, hogy már 13-ra Magyarországnak Európa legversenyképesebb gazdasági környezetével kell rendelkezni. Ennél kisebb célt nem szabad kitűzni magunk elé, ugyanis a válság elmúltával, ami egyébként sokkal gyorsabban és váratlanabbul történik meg, mint arra számítani szoktak, ez a válságok logikája, amilyen válságokat eddig én végigértem, mindig így történt. És akkor nagyon gyorsan nyílik egy új versenypálya. És aki a legfölkészültebb, az a start után nagyon nagy előnyre tesz szert. Az több munkahelyet, több beruházást, magasabb béreket jelent. Tehát ott el kell kapni az ütemet, de ahhoz föl kell készülni. Ez történik most. Ezért van átszervezés az oktatásban, a nyugdíjrendszerben, a bérrendszerben, az adórendszerben, hogy amikor megindul az új verseny, akkor mi legyünk a legjobb formában lévő ország.
Csak arra lennék kíváncsi, hogy lehet-e a kormányfő egyáltalán valamiben biztos, amikor napról napra más adatok jönnek, szinte már a hitvita szintjén zajlanak a tervezett és jósolható gazdasági növekedések, vagy vegyük azt a példát, hogy a 2010-es évben egy számítási módszer miatt egy 400 milliárdos tévedés egyik napról a másikra elénk kerül. Szóval lehet-e egyáltalán valamiben biztosnak lenni, ha a gazdasági tervezésről beszélünk?
Hát nézzem, ugye azt a kérdést kell föltenni, miért választanak meg valakit, illetve valakiket miniszterelnöknek és kormánynak egy ország élére. Hát szerintem azért szokott az ember bizalmat kapni, az elmúlt 20 évben én ezt tanultam, mert az emberek azt gondolják, hogy a miniszterelnök és a kormánya néhány kérdésben egészen biztos. Ugyanis az emberek a saját életük biztonságára és kiszámíthatóságára szavaznak, és úgy gondolják, hogy van néhány dolog, amiben én jó magam és a kormány, valamint az emberek ugyanazt gondoljuk. Tehát én abban egész biztos vagyok, és az emberek is biztosak lehetnek, hogy én harcolni fogok például a devizahitelesek kihozataláért devizából forintba. Biztosak lehetnek azért, és azért teszem ezt, mert megrendíthetetlen meggyőződésem van a tekintetben, hogyha egy család eladósodott, akkor nem ura saját magának. Ezért nekünk szabad döntéssel rendelkező, vállalkozó, önálló gondolkodásra képes, és az önálló sorsa alakítására alkalmas családokra van szükségünk. Ma nincsenek ebben a helyzetben a családok, és én ezért harcolok. A minimálbér emelésért harcolok, a rezsiköltségnek a megfékezésért harcolok, hogy segélyből visszavigyük az embereket, akármilyen nehéz és bármennyire is elszoktak a rendszeres munkától, hogy visszavigyük 100 000 száma magyarokat a munkaerőpiacra, ebben eltökélt vagyok, hogy az állam adósságot mindenképpen le fogjuk szorítani, mert nem vagyok hajlandó egy olyan országban élni, ahol még a gyerekeink meg az unokáink is valaki másnak dolgoznak, akik egyszer kölcsönt adtak nekünk, és nem saját maguknak. Tehát van azért néhány fundamentális hit, vagy oszlop, vagy Horn Gyulát idézem, cölöp, amit az ember lever, amin áll. És persze jöhetnek mindenfajta gazdaságtervezési nehézségek, de ezt a néhány dolgot kell szolgálni a gazdasági tervezéssel. És persze beesnek időnként, hát beesett nagyobb összegek. Az idén például az Európai Unió úgy döntött, hogy nekünk 250 milliárd forintot kell az előző kormány által működtetett rossz áfarendszer miatt soron kívül visszafizetnünk a gazdaságot. Elő kell teremteni. Vagy most látom, hogy a Nemzeti Bank előállt azzal az igénnyel, amit most vizsgáltatok, hogy egyáltalán megértsem, hogy miről is van szó, hogy neki több mint 100 milliárd forint vesztesége van, amit az emberekkel akar pótoltatni, hogy az emberek adójából, a költségvetésből azt utaljuk át a nemzetibe. Meg kell értenem, hogy mi történt. Tehát ilyen váratlan dolgok vannak, de ez nem billenthet ki bennünket abból, hogy akkor sem adósodunk el, akkor is megfékezzük a költségvetési hiányt, akkor se fogunk devizában lakáshiteleket nyugni életünk végig, és akkor is lesz munkáj. Sorolhatnám tovább. Tehát ezek a váratlan, a válsággal szinte nap mint nap együtt járó tervezhetetlen gazdasági események nem billenthetik ki az ország életét abból az irányból, amelyre az emberek egy óriási összefogással igent mondtak. Utolsó mondatom, ne felejts el, hogy a legnagyobb értéke a mai magyar gazdaságpolitikának az az óriási összefogás, ami kétharmadban nyilvánult meg. Nézze, Szlovákiában kormányválságban, Németországban vesztik a tartományi választásokat a kormányerők, Olaszországban bizalmi szavazás történt sikertelenül a miniszterelnök pártja mellett. Mindenhol recseg, ropog a politika. Egy olyan ország van, ahol azt tudom mondani, hogy minden korábbinál szélesebb összefogás jött létre, és ad biztos hátteret egy kormány működéséhez, ez pedig Magyarország.
Orbán Viktor miniszterelnököt hallották. Egy hét múlva találkozunk legközelebb. Miniszterelnök interjúk a 180 percben minden pénteken, legközelebb tehát jövő héten. Köszönjük!